Egyelőre csak valószínűsíthető, hogy Magyarországra is megérkezett a madárinfluenza H5N1 vírusa.
A hazánkban elhullott madarakról Londonban pontosítják a diagnózist.
A változtatás programját hirdette meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az MSZP nagygyűlésén.
Ugyanitt a brit kormányfő a szociális igazságosság fontosságát hangsúlyozta.
A Fidesz szerint áfa emelési programon dolgozik a kormány.
A kormány szóvivő közölte, nem áfa emelés, hanem áfa csökkentés van napirenden.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbót József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Csak a jövő héten derül ki biztosan, hogy a madárinfluenzától pusztultak el a Nagybaracskán talált hattyúk. A végső eredményt ugyanis az angol laboratóriumnak kell kimondania. Itthon rend és nyugalom van, az állatorvosok kitűnően végzik munkájukat, mondta Süt Miklós főállatorvos.
Közben bejelentették, a kormány tájékoztató kampányt indít a madárinfluenzával kapcsolatos tudnivalókról.
Több mint 900 udvart ellenőriztek már az állatorvosok Bács-Kiskun megyében.
Az összes udvar le lett számolva, darabra pontosan tudjuk, hogy milyen állatok, milyen madarak fordulnak elő.
Szakemberek szerint a vírus nem terjedt át a háztáji baromfikra. A főállatorvos azt mondta, a régióban két olyan esetben alkalmaztak leülést, ahol az állattartók érintkezhettek a beteghattyúkkal. Süt Miklós azonban kijelentette, egyelőre csak valószínűsíthető, hogy H5N1-es vírus okozta a madarak pusztulását.
Kizárólag csak akkor mondhatjuk meg, hogy a gyanú megerősödött, hogyha a Weybridge laboratórium az eredményeket megerősítette.
Azóta egyébként az ország minden tájáról küldenek be madárt tetemeket vizsgálatra, de a főállatorvos szerint tömeges elhullást sehol sem észleltek. Matiz András közben bejelentette, a kormány szóróanyagokat készít a fontos tudnivalókról, amelyeket két héten belül eljuttatnak a kórházakba, orvosokhoz, iskolákba és baromfi feldolgozó üzemekbe. A baromfi terméktanács továbbra is arra hívja fel a figyelmet, a magyar csirkehús nyugodtan fogyasztható.
Magyarországon vásárolt és ennek döntő része Magyarországon termelt baromfihús teljesen biztonságos, hisz átesett a termelőállományok ellenőrzésén, a vágóhíd ellenőrzésen, a vágóhidak önellenőrzésén, és ennek következtében olyan árupiacra nem kerülhet a mai egészséges állományokból, amelyek bármilyen biztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztónak.
Ráadásul a vírus 70 Celsius fokos hőmérsékleten sütve vagy főzve biztosan elpusztul.
A Herceg-Szántói után a Röszkei és a Tombai határátkelő helyen is fertőtlenítik éjjel 1, illetve 5 órától a szerb hatóságok az összes Magyarországról belépő gépjárművet. Az intézkedés egyelőre nem érinti a Szerbiából kilépő forgalmat.
A kötelező fertőtlenítés a szerb-magyar határon Herceg-Szántónál lépett először életbe, ahol csütörtök este 7 órától már csak azok az autósok utazhattak be az országba, akik vállalták és kifizették az eljárást. A fertőtlenítés díja valamennyi határátkelőn egységes, a motorkerékpároknál 100, a személyautóknál 200 dinár, a tehergépjárművek, autóbuszok és kamionok esetében pedig 4, illetve 800 dinárt kell fizetni.
De nem tudom, hogy miért nekünk kell ezt megfizetni.
És kinek kellene szerinted?
Talán az intézkedő, illetve a saját állampolgárait védő államnak. Ebben az esetben ugye Szerbia is Montenegrónak.
A fertőtlenítés során az utasok beszámolói szerint Herceg-Szántónál és Tompánál körbe permetezik az autókat, Röszkénél pedig egy folyadékkal átitatott szivacson kell áthajtani.
Szerintem ennek semmi értelme. Ennyi. Tehát most a vadlibát azt nem tudják ezen a szivacson átküldeni, tehát az úgy is át fogja küldeni.
A rendelkezés pillanatnyilag csak a gépjárművekre vonatkozik, az utasoknak nem kell magukat fertőtlenítésnek alávetniük. Ebben a tekintetben információink szerint a szerb hatóságok egyelőre nem terveznek újabb szigorításokat.
Sárlavina temetett be a Fülöp-szigeteken két faluban több száz épületet.
Az elemi csapásnak akár 1000-nél is több áldozata lehet.
A sár nem csak több száz lakóházat, de egy iskolát is betemetett, ahol folyt a tanítás a szerencsétlenség bekövetkeztekor. A helyszíni beszámolók szerint a két faluban mindössze 3 ház maradt épségben, és a sárlavina olyan robajjal zúdult le, hogy úgy tűnt, mintha felrobbant volna a hegy, és az egész környék beleremegett. A halálos áldozatok számáról ellentmondóak a jelentések. Meg nem erősített hírek szerint csupán egyetlen településen, Szent Bernárdon 200 ember vesztette életét, és közel 1500-an eltűntek. A mentést nehezítik az eltorlaszolódó utak és a megszakadt távközlési összeköttetés. A helyi Vöröskereszt vezetője az országban hadgyakorlatot folytató amerikai katonai erőket arra kérte, küldjenek nagy befogadó képességű helikoptereket a térségbe.
Nagy-Britannia helyesen tette, hogy megnyitotta a munkaerőpiacát az új EU tagországok állampolgárai előtt, mondta Tony Blair az MSZP kampánygyűlésén. A brit miniszterelnök szerint a külföldi munkavállalók fordását az unió egész területére ki kellene terjeszteni.
Gyurcsány Ferenc az új Magyarország a változtatás programját hirdette meg a budapesti rendezvényen.
50 nap van hátra a választásokig, emlékeztetett Hiller István pártelnök, aki szerint Magyarországnak arról kell döntenie, a kiszámítható haladás vagy a visszafordulás politikáját választja. A brit munkáspárt és az MSZP célja ugyanaz, biztosítani a gazdaság növekedésének feltételeit úgy, hogy közben a szociális igazságosság is érvényesülhessen.
Nem az a feladatunk, hogy mindenkit egyenlővé tegyünk, hogy mindenkinek egyformán rossz legyen, hanem az a dolgunk, hogy felemeljük az embereket, hogy kiteljesíthessék képességeiket úgy, ahogyan azt igazán tudják, ha tényleg van esélyük.
A brit kormányfő ugyanakkor óvott a hamis ígéretektől. Mint mondta, a szolidaritást és a realitást egyszerre kell szem előtt tartani. A magyar miniszterelnök hangoztatta, vezetni és képviselni az embereket nem azt jelenti, hogy visszhangozzuk mindazt, amit a választók hallani akarnak. A vezetésnek szerinte az a dolga, hogy célokat jelöljön ki, és ennek érdekében fejlessze a régiókat, az oktatást.
Arról szól a változtatás programja, hogy hozzányúlni az egészségügyhöz, hozzányúlni a közoktatáshoz, hozzányúlni az állam működéséhez, mindannak érdekében, hogy ezeknek a közös intézményeknek minden pillanata arról szóljon, hogy hogyan lehet a nagyszerű embert szabaddá és egyenlőbbé tenni, kinyitni számára Magyarországot.
Gyurcsány Ferenc a félelemmentes közélet fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, nem lehet semmilyen pártpolitikai eszmény elfogadásától függővé tenni a nemzethez tartozást.
A Fidesz arra kéri a kormányt, hogy állítsa le a pénzügyminisztériumban az áfa emeléssel kapcsolatos munkát. Varga Mihály szerint az egységes 20%-os forgalmi adó bevezetése az infláció mértékének megduplázódását, és ezzel a reálbérek csökkenését eredményezheti.
Az áfa emelésre már 2004-ben volt példa, emlékeztetett a Fidesz alelnöke. A földgáz forgalmi adója akkor 12-ről 15%-ra, a villamos energiájé 12-ről 25%-ra nőtt. Az élelmiszerek esetében pedig a szintén 12%-os kulcs 15-re, a gyógyszerek 0%-os áfája pedig 5%-ra emelkedett. Emiatt tette hozzá Varga Mihály, az infláció 4,7-ről 6,8%-ra ugrott.
Emellett volt egy nagyon kellemetlen következménye is ennek az emelésnek, hogy 2004-ben, 10 év után először csökkent a reálbér az országban, azaz az emberek rosszabb jövedelmi pozícióba, rosszabb jövedelmi helyzetbe kerültek, mint amilyenben voltak.
Nem adóemelésre, hanem a közterhek mérséklésére van tehát szükség, szögezte le Varga Mihály, aki szerint az egységes 20%-os áfakulcs bevezetésével csökkenne Magyarország versenyképessége, ami miatt újabb munkahelyek kerülnének veszélybe, de drágulnának a hitelek is, a befektetők pedig elbizonytalanodnának. Batiz András kormány szóvivő az elhangzottakkal kapcsolatban azt közölte, nem áfaemelés, hanem áfacsökkentés van napirenden, amelynek során több szolgáltatás forgalmi adója is 5%-ra mérséklődhet. Hozzátette, az országgyűlés törvénybe iktatta a kormány 5 éves adócsökkentési programját, amely a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű köztehermérséklést jelenti majd. Batiz András szerint ezek a tények, a többi csak spekuláció.
Az MDF szerint a szabaddemokraták ugyanazokkal a választási ígéretekkel kampányolnak, mint 4 évvel ezelőtt. Ez is bizonyítja, hogy kormányzásuk alatt nem teljesítettek ezekből semmit, véli a kisebbik ellenzéki párt.
Almási Kornél utalva az SZDSZ választási kampányára Hajrá Kovács Pisti feliratú pólójával demonstrálta. Az MDF drukkol Kovács Pistinek, azaz azt szeretnék, ha végre megvalósulnának, amit a szabaddemokraták már 4 éve megígértek. Az MDF alelnöke azt mondta, sem az egészségügy, sem az oktatás reformja nem valósult meg, és a személyi jövedelemadó sem lett egy kulcsos, noha az SZDSZ mindezt megígérte. Hozzátette ugyanakkor, hogy kormányra kerülése esetén az MDF nem várna éveket ígéretei teljesítésére, rögtön megvalósítaná azokat. Így az egy kulcsos 18%-os személyi jövedelemadót is már jövőre bevezetnék.
Az SZDSZ budapesti elnöke bemutatta a párt fővárosban induló 32 jelöltjét.
Demszky Gábor főpolgármester kijelentette, a választáson akár csak 2002-ben a budapesti szavazók döntik el, hogy ki kormányozza az országot. A mérleg nyelve ismét az SZDSZ lesz.
A budapestiek jól emlékeznek Orbán Viktor beváltatlan ígéreteire, valamint hogy miként állta útját kormányzása idején a főváros fejlődésének, hangoztatta Demszky Gábor.
A liberálisokon múlik az, hogy mi lesz Orbán Viktor státusza, milyen állása lesz a pártelnök úrnak 2006 áprilisa után.
A főpolgármester szerint, ami eredeti ötlet a Fidesz Budapest programjában, az nem jó. Ami pedig jó, azt a Podmanicki programból ollózta ki az ellenzéki párt. Horn Gábor kampányfőnök a párt számára készült 3000 fős közvéleménykutatásra hivatkozva leszögezte, az SZDSZ támogatottsága Budapesten 11%-os, és további 7% tartalékot tudhat magáénak a helyhatósági választások idejére.
Az állami termőföldek értékesítésének leállítását követeli a választások végéig a MAGOSZ. Azt kérik, a kormány vonja vissza ígéreteit a föld értékesítéssel kapcsolatban, hirdessen moratóriumot, a választások után pedig nemzeti konszenzussal rendezzék a kérdést. A szervezet azt is nehezményezi, hogy nincs pontos elszámolás arról, az ország mennyi uniós támogatást kapott és ebből mennyit juttattak el a gazdákhoz. Számításaik szerint ugyanis sokkal kevesebb forráshoz jutottak, mint amennyire a kormány beszél.
A koszovói rendezésről tárgyalt Pristinában az Európai Bizottság elnöke. José Manuel Barroso előzőleg Belgrádban burkoltan az uniós társulási tárgyalások megszakítására figyelmeztette Szerbia Montenegrót, ha nem működik együtt a hágai nemzetközi törvényszékkel.
Az Európai Bizottság elnöke felkeresi a környező balkáni államokat is. Körútján elkíséri Oli Rehn uniós bővítési biztos. A politikusok Pristinában Fatmir Szedjú a napokban megválasztott koszovói elnökkel tárgyaltak. Látogatásuk apropója, hogy hétfőn kezdődnek Bécsben a Koszovó jövőbeni jogállásáról szóló tárgyalások. José Manuel Barroso csütörtökön a szerb fővárosban azt hangoztatta, hogy az idei év a kihívások éve lesz Belgrád számára, mivel meg kell oldani Koszovó jogállásának kérdését, és a dél-szerbiai tartománynak Szerbiához hasonlóan európai jövővel kell rendelkeznie.
A Fehérház visszautasította a Guantanamo-i fogolytábor azonnali bezárását követelő ENSZ jelentést, és az Európai Parlament hasonló tartalmú felszólítását is.
Az ENSZ szakértőjének vizsgálatát összegző 54 oldalas dokumentum, amely arra is felszólítja az amerikai kormányt, hogy szüntesse be az embertelen vallatási módszereket, igen ingerült reakciókat váltott ki Washingtonban.
Tudjuk, hogy veszélyes terroristákat őriznek a Guantanamo-i támaszponton. Olyan embereket, akik ártatlan civilek és ártatlan amerikaiak életére törnek. Hamis információk alapján vizsgálódtak.
A kubai Guantanamo-ban működő amerikai börtönben mintegy 490 ember tartanak fogva, és eddig csak néhány fogoly ellen emeltek vádat. Az ENSZ jelentést kommentálva Kofi Annan ENSZ főtitkár ugyancsak az Egyesült Államok fogolytáborának azonnali bezárását szorgalmazta.
Miközben a muzulmán világban ismét folytatódtak a Mohamed prófétáról közölt karikatúrák elleni tiltakozások, pakisztáni szélsőséges muzulmán papok vérdíjat tűztek ki a gúnyrajzok szerzőjének fejére.
A pénteki ima után Pakisztán több városában is sok ezres tüntetéseken tiltakoztak a Mohamed karikatúrák ellen. Karacsiban a tömeg gépkocsikat gyújtott fel. Az erőszakba torkolló tüntetések miatt Dánia bezárta Iszlamabadi nagykövetségét. Az egyik pesavari mecset imámja több hitszónokkal egyetemben azon a véleményen van, hogy megérdemli a halált, aki megsérti a prófétát. Aki pedig végez a sértegetővel, jutalmat érdemel. Ennek összegét 25 000 dollárban jelölte meg.
A magyarországi civil társadalom európai kapcsolatainak kiszélesítéséről, az unión belüli integráció előmozdításáról tanácskoztak Budapesten az érintett szervezetek vezetői az Európai Parlament magyar delegációjának tagjaival.
A magyarországi civilek brüsszeli jelenléte egyelőre nem olyan intenzív, mint azt a régi tagállamok esetében tapasztaljuk, pedig ez több szempontból hasznos lenne, mondta Bársony András külügyi államtitkár, aki szerint az erősebb lobby több pénzt jelentene, illetve az euroszkepticizmus érveit is gyengítené. A külügyi tárca minden esetre igyekszik felhasználni Európa politikájában mindazokat az információkat, amelyek a civilektől hozzájutnak. Az unió intézményei Gurmai Zita, a szocialista EP képviselő szerint készek a valós párbeszédre.
Nagyon fontos az, hogy a döntéshozatalba sokkal inkább bevonjuk a civil szervezeteket, hogy ne legyen olyan nagy a távolság az európai parlamenti képviselők és adott esetben a civil társadalom képviselői között. Ma a világ sokkal inkább a civilekről szól, mint pártokról szól, tehát nekünk, pártok képviselőinek nagyon komolyan kell venni ezt az újfajta párbeszédet. Nagyon fontos az, hogy ezek a civilek felkészültek legyenek, ismerik Európát.
A néppárti Söpflin György azt mondta, változtatni kell az uniós ügyekben is megnyilvánuló politikai passzivitásunkon. A civil társadalom feladata véleménye szerint, hogy egyrészt fenntartsa a kommunikációt az állam és a társadalom között, másrészt pedig megfogalmazza a mindenkori hatalom kritikáját.
Kevés pénz jut a főváros 2006-os költségvetésében alapvető közfeladatokra és környezetvédelemre, állítja a Levegő munkacsoport. A civilek szerint csökken például a zöld felületek gondozására szánt összeg 170 millió forinttal, és a tömegközlekedés fejlesztésére is 87 milliót ír elő a budapesti büdzsé.
A városvezetők ugyanakkor azt mondják, a költségvetés még nem végleges.
Több gyalogos és kerékpárút, korszerűbb tömegközlekedés és kevesebb autó. A Levegő munkacsoport szerint ez a sikeres és környezetbarát városok titka. A mozgalom tagjai más nagyvárosok mintáit idézik, Koppenhágáit például, ahol az ott élő 500 ezer ember 36%-a biciklivel közlekedik, vagy a hollandiai Gröningent, ahol a belvárosból kitiltották az autókat. Persze ez a végső cél. Egyelőre azt szeretnék, ha az idei 416 milliárdos fővárosi büdzsében több pénz jutna a városfejlesztésre.
Komolyan kifogásoljuk, hogy olyan területekre is kevés pénz jut, ahol viszonylag kis összegekkel, rövid idő alatt jelentős eredményt lehetne elérni. Ilyen a tömegközlekedés forgalmi előnyben részesítése és a zöld felületek javítása.
Lukács András szerint 1 milliárd forinttal már jelentős változást lehetne elérni. A városvezetők azonban azt mondják, a költségvetés még alakítható.
Mi jelen pillanatban is zajlik a két koalíciós párt között az egyeztetés a 2006-os költségvetésről, tehát azt gondolom, hogy a Levegő munkacsoport a végén nézze meg a költségvetést akkor, amikor ezt jövő héten csütörtökön a közgyűlés elfogadta.
Az biztos, hogy a BKV idén több pénzt kap. Az állam ugyanis 32 milliárdot juttat a veszteséges vállalatnak.
500 kilós romboló bombát találtak a 11. kerületi infoparkban. A második világháborús bomba gyújtó szerkezete éles, ezért a környéket robbanás veszélyesnek nyilvánították. A tűzszerészek délután 4 óráig, azaz mintegy másfél órára elrendelték a Lágymányosi híd lezárását, valamint a híd budai lábánál található egyetemi épületek és irodák kiürítését. A bombát a helyszínről elszállították, a hatástalanítást elkezdték.
Nemzetközi viszonylatban is komoly eredménynek számít, hogy ezen a héten a 250. csípőprotézist ültette be a Szentesi Kórházban dr. Berki Sándor főorvos minimál invazív technikával, amely kisebb bemetszéssel kisebb fájdalmat és gyorsabb gyógyulást hoz a betegnek.
A Szentesi Kórházat a csípőprotetika bölcsőjeként is emlegetik, több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött itt az implantátumok beültetése.
Ezt kell különbe rakni, meg akkor különbe kell rakni hozzá a csípőprotézis szárat.
Borbás Imréné a 250. beteg, akinek minimál invazív módszerrel ültettek be implantátumot Szentesen. A műtét másnapján már felkelt és járókerettel tud sétálni a folyosón.
A régi eljárást azt nem annyira ismerem, az édesanyámnak volt olyan műtétje, és egy hosszabb vágás volt a lábán, és nehezebben gyógyult.
Egy hetet kell a betegnek kórházban tölteni, két hét elteltével pedig már segédeszköz nélkül tud járni. A 10 centis bemetszés szinte nyom nélkül gyógyul.
A sebészet minden ága arra törekszik, hogy a betegben a sebész minél kisebb kárt tegyen a műtét révén. És ennek az általános szemléletnek egyike ez a minimál invazív protetika, amely a lehető legkisebbre próbálja redukálni azt a műtéti traumát, és az általam végzett károsodást a betegbe úgy, hogy lehetséges legyen azért ugyanolyan jó módon beültetni a csípőprotézist.
A világszerte elismert főorvoshoz Romániából is jönnek kollégák, hogy megtanulják ezt a műtéti eljárást. A nagy érdeklődés ellenére a műtétre vállalkozó betegeknek mindössze 2 hónapot kell várniuk.
Elkészült 16. Benedek pápa első enciklikájának magyar fordítása. Veres András püspök a Deus Caritas est körlevelet bemutatva úgy vélekedett, az enciklikának saját üzenete van az egész emberiség számára, hiszen napjainkban a szeretet a legtöbbet használt szó, de értékét is veszítette.
Veres András fontosnak tartja az enciklikában megfogalmazottakat, annál is inkább, mert, mint mondta, az foglalkozik a házastársi szeretettel is. A szeretet ugyanis nem csak érzelmi megnyilvánulás, hanem akarati tényező, amit gyakorolni kell, hogy az emberi élet értékének mércéjévé válhasson. A körlevél a marxizmussal kapcsolatban is megfogalmaz egyfajta kritikát, ugyanakkor a pápa újra megerősíti, hogy az egyházi személyeknek nem, de a laikusoknak, az elkötelezett keresztényeknek igenis részt kell venniük a politika formálásában, a társadalom alakításában. Az enciklika sürgeti az egyházi és civil szervezetek összefogását is azért, hogy az egyház jószolgálati munkája ne csak egyszerű változata legyen mások tevékenységének.
Ma lenne 75 éves Kondor Béla grafikus művész.
Az évforduló alkalmából Budapesten és Miskolcon nyílt kiállítás részkarcaiból. A Misnárd galériában március 4-ig várják az érdeklődőket.
A gyűjtemény megnyitása egyben a Kondor év kezdete. A 2 évvel ezelőtti országos kiállítás sorozat folytatását azt tette lehetővé, hogy a Kanári-szigeteken élő Kaufmann Ágota, a művész első felesége, egy újabb jelentős grafikai anyagot, főleg részkarcokat adott át. Eddig több mint 150 kondor mű került haza Magyarországra, köztük a kutatók számára is ismeretlen ritkaságok. Egyébként a fiatalon elhunyt művész egyéni mitológiát teremtve, korunk kihívásaira válaszolva újraértelmezte a szimbólumokat, több értelmű olvasatot kínálva a szemlélőnek. Kondor Bélát az 1945 utáni grafikai formanyelv teljes megújítójaként tartják számon. Ezúttal teljes életművéből láthatunk válogatást.
A híradó véget ért, most következnek a sporthírek Kelemen Zsolttal.
A késő esti híradó 21 óra 55 perckor jelentkezik, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, 4 Sopron jász, egy jópofa történet, kár, hogy igaz. Sejmes Tibor, Nagy Tamás és László Csaba után immár a 4. edzővel készül a jelenleg Olaszországban tartózkodó labdarúgó magyar kupa győztes. A klub arról tájékoztatta a magyar távirati irodát, hogy Dario Bonetti az FC Sopron új szakvezetője. A Ferencváros jégkorong csapatánál is szinte percenként változik a helyzet, amely ott nem az edzőkről szól. Az Abbavolán elleni bajnoki elődöntő napján a zöld-fehér játékosok kilátásba helyezték, hogy a több hónapja elmaradt bérek miatt nem utaznak el a székesfehérvári összecsapásra.
A ferencvárosi játékosok a megbeszélt 2 órás időpontban megjelentek a Káposztásmegyeri csarnoknál, majd félrevonultak és több mint 1 órás tanácskozás után döntöttek. A mai mérkőzést mégis lejátszák, de ultimátumot intéznek a vezetőséghez.
Hoztunk egy határidőt egy hétfő délután az edzés után, hogy addig legalább 2 hónapot fizessen ki a vezetőség. Erre a vezetőség úgy reagált, hogy ilyen rövid határidőn belül ezt nem tudja vállalni. Ezért a Kassai György úr lemondott a posztjáról. A sportszerűség kedvéért és a szurkolókért, akik esetleg értünk szurkolnának, vagy fognak szurkolni, értük, lemegyünk és fölhúzzuk a kolcsát és játszani fogunk. Aztán, hogy utána mi lesz a jövőben, az majd még utána fog kiderülni. Én bízom benne, hogy ez valamilyen pozitív változást fog hozni. Természetesen a szezont beszeretnénk fejezni, és szerintem be is fogjuk.
Mi meg esti adásunkban természetesen beszámolunk arról, hogy mi történt Székesfehérváron. Tóth Zoltán 24. helyénél jobbra számít a Hoffmann Elek jégtánckettős a torinói olimpián. A körülbelül 2 óra múlva jégre lépő magyarokat az utolsó itthoni edzésükön szólaltattuk meg.
A januári Lyoni Európa-bajnokságon is nagyszerű formában versenyző és végül 12. helyen végző Hoffmann elegkettős Torinóban is megpróbál nyugodtan, rontás nélkül korcsolyázni. A mai kötelező táncot a keringőt tekintve sorsolásuk kedvező, mert a 24 duó közül utolsó előttiként szólítják majd őket jégre.
Az originál meg a körünk ugyanaz lesz, hogy tényleg nélszi dolgokat, még apróságokat javítunk ki, hogy még finomabbak legyenek a mozdulatok és még jobban kidolgozottak, és a kötelező az változott, ugyanis nem a tangó romantikát húzták, ami az Európa-bajnokságon volt, hanem a ravensburgi keringőt.
Egyre szebb a tartásuk, együtt tudnak dolgozni a zenével, és totálisan beleélik magukat a zenével, tehát vissza tudják adni a keringőnek a stílusát, mind a mozdulatukkal, mind az előadás módjukkal.
Mindenképpen egy ilyen 5-6 helyes különbség biztos lesz az Európa-bajnoksághoz képest, mivel annyian azért szerintem vannak előttünk, így az első 10-ben, és hát szerintem, hogyha jól futunk, esetleg azért valakit megverhetünk még az EB-s mezőnyből.
Cseh László és az első hely elválaszthatatlan, még akkor is, ha nagyon ritkán be kell érnie egy második, netán egy harmadik pozícióval. Nos, Cseh Laci mai helyezése 100-on fölüli, de ő egyáltalán nem bánkodik, sőt, büszke teljesítményére.
Európa legjobb férfi úszója, a 400 méteres vegyesúszás világbajnoka Cseh László alig múlt 20 éves, de már is tenyerelhetett. A sportcsillagok között 137-ként.
Arra számított, hogy esetleg majd, ha olimpiai bajnok leszek, akkor fognak felkérni ilyesmire, de hát úgy néz ki, hogy az eddigi eredményeimmel is rászolgáltam arra, hogy felkerülhessek erre a falra.
Egy edzőt mindig a versenyző eredménye minősíti, és hogyha az én versenyzőm ilyen eredményt ért el, akkor egy kicsit belül én is büszke vagyok.
Többször voltunk már a TFN abban az aulában, ahol bizony a magyar sport legkiválóbbjainak a kézlenyomatai megtalálhatók. Titkon bíztam abban, hogy egyszer fölkerül az én gyerekem is oda.
Ez tényleg egy hatalmas elismerés, és hát főleg a tavalyi év vége ehhez képest, amikor úgymond az eredményeimet annyira nem vették figyelembe, hogy azt mondják, hogy én vagyok az év férfi sportolója, és hát ezek után azért ez mégiscsak jól esik az embernek.
Az esti híradó után is várom önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog. Mert csak együtt sikerülhet.
Budakalászon épül az ország egyik legszínvonalasabb idősek otthon. A festői környezetben természetvédelmi terület mellett 150 lakó számára. Sokszínű szolgáltatásaival, modern apartmanjaival várja az Alkonyfény idősek otthona leendő lakóit. Érdeklődni a 06-26-26-26-26-os telefonszámon lehet.
Anyu, vigyázz, hogy a sakát a fejemen és ne a zsebemben hordjam. Anyu, vigyázz, apu koresztenijére vagy mire. Anyu, vigyázz, hogy hamar elfogjon a szappan. És anyu, vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve. Csak szeretni lehet.
Alkonyfény idősek otthona 06-26-26-26-26.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Mozgalmas volt ma a Kárpát-medence időjárása. Pára, köd, havazás, havaseső, jégeső, únoseső és zivatar is előfordult térségünkben, és egyelőre még marad ez a változékonyság, hiszen nyugat felől több hullámban továbbra is nedves és bizony egyre enyhébb levegő éri majd el térségünket. Ugyan kelet felé már lassan visszaszorul az igazi téli hideg, de még a valódi tavaszias napokra egy picit várnunk kell, legalábbis egy-két napot biztos, és a Kárpát-medence északi észak-keleti részén még egyelőre nem igazán mutatkozik ez meg, már mint ami a hőmérsékleteket illeti. Ma éjszaka változóan, helyenként erősen felhős lesz majd felettünk az ég, csapadékra továbbra is keleten, észak-keleten kell elsősorban számítani, a hőmérséklet pedig a hajnali órákra általában mínusz 1 és plusz 3 fok között várható. Aztán holnap délelőtt is változóan felhős lesz az ég, egyre kevésbé kell számítanunk csapadékra, és így lesz ez délután is, amikor a hőmérséklet a Kárpát-medence nyugati részén már igencsak tavasziasan 7 és 12 fok körül valószínű, a többi területen azonban általában 3 és 8 fok várható. Holnap a délutáni órákban több felhőre, északon és északkeleten kell számítanunk. A frontérzékenyeknek most szerencsére jó hírekkel szolgálhatok, hiszen fronthatással nem kell számolniuk. Az utóllévők azonban kérem továbbra is legyenek óvatosak, elsősorban északkeleten még előfordulhatnak síkos utak a Kárpát-medencében. És aztán a folytatásról, koratavaszias idő esővel, ez várható a most következő 3-4 napban. Vasárnap sokfelé beborul az ég a nap első felében, és ismét számítanunk kell esőre, illetve helyenként záporokra. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 5 és 12 fok körül valószínű. Aztán délután már felszakadozik a felhőzet, és aztán hétfőn és kedden is általában elszórtan kell számítanunk esőre, helyenként változóan, helyenként pedig erősen felhős lesz az ég, a nappali hőmérséklet pedig mindkét napon 6 és 11 fok körül alakul majd. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak honlapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Ma Vas Albert nap a Duna Televízióban.
Este 8 órakor a Világunk rendkívüli adásában a Vas Alberttel kapcsolatos tényeket, mítoszokat, igazságokat és hazugságokat vesszük sorra.
A műsorban megszólalnak többen az erdélyi és a magyarországi irodalmi élet kimagasló képviselői közül. Szó lesz Vas Albert rehabilitálásáról, és vitát hallhatnak életművének értékeléséről.
Az adás után este 9 órakor a Duna Televízióban először az író egyik fiával, Vas Endrével láthatnak beszélgetést.
Ma Vas Albert nap a Duna Televízióban.
Taxi 2000. A jövő taxi. Telefonszámunk 2 millió. És már megy is.
Mit szólnál egy fantasztikus kalandhoz? Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncert szót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Következő megálló, április 4 London, ahová B.B. King és Gary Moore koncertjére repít el benneteket a Sky Europe, hogy a blues királyaival bulizzatok. Média támogató a Színes Bulvárlap. A mosolygós emberek szeretik.